Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az Aréna stúdiójában Mitrovics Miklóst, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársát, Lengyelország szakértőt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Műsorunkat csúsztatott élőben adjuk, tehát nem sokkal az adásba kerülés időpontja előtt rögzítjük. Témánk apropója pedig a lengyel kormányzó párt, a Jog és Igazságosság tegnapi szombati kongresszusa, de ennek részletezése előtt beszéljünk egy jövő heti eseményről, ugyanis július 6-án a térségben először Varsóba látogat Donald Trump amerikai elnök. Ez leginkább politikai vagy gazdasági jelzés?
Mind a kettő, és elsősorban talán a lengyel külpolitika egyik legnagyobb sikere, vagy a most regnáló lengyel kormány egyik legnagyobb sikere. Nem az első, hiszen sikerült azért tavaly egy NATO csúcsot is Varsóban megtartani, bár akkor még Barack Obama volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke, így ő látogatott el Varsóba. Most gyakorlatilag majdnem pontosan egy évre rá Donald Trump is Varsóba látogat. Egy nem kizárólag egy lengyel-amerikai kétoldalú találkozóra, hanem egy többoldalú találkozóra. Ez a három tenger kezdeményezés első nagyobb szabású konferenciája lesz.
Egész pontosan 16 kelet-közép-európai, balti és balkáni ország tanácskozása lesz ez.
Így van, ez lengyel és horvát kezdeményezése jött létre, de igazából ez a három tenger kezdeményezés, ez nem más, mint a lengyel kormány, illetve a lengyel államfő Andrzej Duda által forszírozott és propagált tengerközkoncepció, ami ugye a Balti-Adria és a Fekete-tenger között elterülő régióban fekvő országok együttműködése, szoros együttműködése lenne, mind gazdasági, biztonságpolitikai és infrastruktúrális területen. Ezt most éppen három tenger kezdeményezésnek hívják, de ennek lényegében az a legfontosabb üzenete a lengyelek szemében, vagy a lengyel nézőpontból, és azt hiszem, hogy talán ezért is csatlakozik hozzá mindenki, hogy ez a régió próbáljon meg jobban integrálódni, függetlenül attól, hogy ebben most vannak nem NATO tagállamok is, vagy illetve nem EU tagállamok is, hogy próbáljon meg jobban integrálódni, legyen egy észak-dél együttműködés, eddig ugye mindig kelet-nyugat, vagy nyugat-kelet irányú volt az EU bővítés is, illetve az integráció is, legyen egy észak-dél. Ennek van ugye hát könnyen megfogható, vagy kézzelfogható eleme is, például ugye az északi tengerről, tehát a balti tengerről beérkező most épülő gázvezetékek, és ott már Svinoujscban megépülő új gázkikötők, terminálok, beérkező gázt valamiféle korridoron keresztül délfelé lehessen szállítani, egészen pontosan például a horvát Krik-szigetre, vagy más célállomásokra, tehát ezt a kelet-nyugati függőségi, energiafüggőségi rendszert, ezt ki lehessen valahogy iktatni.
Ez a gazdasági érdeke is van akkor ezek szerint az Egyesült Államoknak ebben?
Hát természetesen, mivel elsősorban amerikai cseppfolyós gáz érkezik az elkészült lengyel terminálokba, illetve most nemrég írták alá a Dán és a lengyel kormány nemrég írta alá az úgynevezett Baltic Pipe, vagy balti vezetékről szóló memorandumot, amelynek szintén az lenne a lényege, hogy norvég gáz lehessen Lengyelországba Dánián keresztül importálni, és hát ez akár olyan mennyiségű is lehet a tervek szerint, tehát olyan kapacitású vezetékről van szó, ami még akár exportra is lehetőséget ad, tehát nem csak lengyeleket, hanem még tudja ellátni, hanem még más közép-kelet-európai vagy balkáni országokat is.
És ez az amerikai gáz, ez milyen módon érkezik a térségben?
Hát egyelőre hajó szállítmányok formájában.
És egyáltalán versenyképes az orosszal például, vagy az észak-európaiban?
Hát a lengyelek azt mondják, hogy versenyképes, sőt, ugye 2022-ben lejáró Gazprommal kötött szerződésüket nem szeretnék meghosszabbítani, és hát az a terv, hogy 2022 után teljes mértékben kiváltsák az orosz gázt az amerikai és norvég irányból érkező gázra. Azt mondják, hogy teljesen versenyképes, úgyhogy és ezt az utat javasolja a lengyel kormány a többi közép-európai országnak is. De nem csak erről van szó, mert itt észak-déli autópálya építésről is szó van, ugye ez a Via Carpatia, ami gyakorlatilag a balti országokból indulna délfelé, és gyakorlatilag Lengyelország déli, illetve bocsánat, keleti határán belül jönne végig, valahol Magyarországot ott Szabolcs és Hajdúnál érinteni, majd menne Romániába, egy másik ága viszont menne Nyugat-Balkán felé, tehát erről is most már régóta hallunk. Nagyon úgy néz ki, hogy ezeknek az országoknak saját költségből kell, ezt büdzséből kell megépíteni, hiszen...
Akkor jól értem, hogy ez a három tenger annyira nem is érintene minket?
Hát érint minket, hiszen ennek van még egy eleme, központi eleme ennek az elképzelésnek, hogy a piaci viszonyokat is hangolják össze, tehát valami olyan integráció legyen ezen államok között, ugye mondom, itt vannak nem NATO tagállamok is, ami hasonló az Európai Unión belüli integrációhoz, és ugye azt mondják a lengyelek, illetve hát mondjuk a horvátok is, hogy ez a régió van olyan nagy gazdaságilag, van olyan erős, mind a GDP-t, mind a lakosságát, mind a piacát tekintve, amely esetleg egy jobb integrációval, mint ami a Nyugat-Európa részen létrejött, és mondjuk ki lett terjesztve ránk is, tehát egy jobb, hatékonyabb integrációval, jól működő integráció, akár példát is mutathatunk Nyugat-Európának, vagy legalábbis így az egész régió jobban tud integrálódni a nyugati világhoz. Ugye itt ez egy
integrálódásról van szó, hát, vagy pedig inkább ellentétekről?
Igen, pont erre akartam kitenni, hogy ugye arról beszél mindenki, hogy kétsebességes EU, és majd itt a Visegrád, mi csak Visegrádról szeretünk beszélni, a lengyelek egész Közép-Kelet-Európát, Nyugat-Balkán beleértik ebbe az együttműködésbe, ugye azt mondják, hogy gyakorlatilag ez egy tény, hogy kétsebességes Európa van, hiszen van egy centruma, ami gazdaságilag sokkal erősebb, óriási potenciál rendelkezik, mint a keleti rész. A keleti részen olcsóbb a munkaerő, alacsonyabbak a bérek, sokkal jobban függünk mi a nyugati, Európa nyugati részétől, mint ugye a nyugati a keletitől, stb. Tehát ez egy tény, tehát ezzel kell valamit kezdeni, hogy ezt a különbséget felszámoljuk. És erre egy lehetséges alternatíva, hogyha ez egy nagyon erős együttműködés lesz, és így tudunk Nyugat-Európával versenyezni, illetve hát nem csak versenyezni, hanem esetleg akkor azonos szintre kerülni velük, tehát hogy Nyugat is mondjuk a keleti részt azt hasonló szintű partnerként kezelje, mint a saját egymás között, tehát mondjuk franciák, németek, vagy a centrumban lévő országok egymást.
Később részletesen is kitérünk az Európai Unióra, illetve az említett országokra is, de politikailag milyen a viszonya az Egyesült Államoknak és Lengyelországnak?
Hát ezért nagyon fontos, hogy Trump eljön Lengyelországba, és nem csak ezen a három tenger kezdeményezés konferencián vesz részt, hanem találkozik Jaroszláv Kaczynszki pártelnökkel is, illetve lesz négy szemközti beszélgetése Andrzej Duda lengyel államfővel is. Lengyel-amerikai viszony hagyományosan jónak mondható. Lengyelország az egyik legelkötelezettebb európai állam a NATO-n belül, az euróatlanti együttműködés irányába.
Szemben például Oroszországgal való együttműködése.
Hát nyilvánvaló, ezért is elkötelezett a NATO-n belül Lengyelország, mert a NATO-ban látja, és az Egyesült Államokban látja a lengyel állam biztonságának legfőbb garanciáját. Épp ezért például a tegnapi pártkongresszuson is kiemelte Jaroszláv Kaczynszki, hogy ez egy óriási siker, a tavalyi varsói NATO csúcs, azon egy óriási sikert értek el azzal, hogy most már amerikai katonák is állomásoznak állandó jelleggel Lengyelországban.
Méghozzá nem is kevés, 900, hogyha jól tudom.
Igen, és folyamatosan növekszik a számuk, és a balti államokban is most már vannak amerikai katonák, tehát és hát egyre több NATO programban tudnak a lengyelek részt venni. Gyakorlatilag a lengyelek teljesítenek mindenféle előírást a NATO-n belül, gondolok itt a hadsereg kiadásaira, ami ugye el kell érni kb. A GDP arányosan 2%-ot minden egyes NATO tagnak. Lengyelek ezt egyes becsések szerint már elérik, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy többet is költenek rá, mint amennyit, tehát mind a 2%. Tehát nekik ez, hogy mondjam, természetes szövetségük az Egyesült Államok.
Nem amerikai szakértő, de adott esetben Lengyelország lehet egy ütközőpont az Egyesült Államok és Oroszország között?
Nem lehet ütközőpont szerintem, mert az Egyesült Államoknak is nagyon fontos Lengyelország. Eddig minden egyes kérdésben azt lehet mondani, hogy a lengyelek mellett állt ki Amerika, vagy egyébként Nyugat-Európa is, hogyha az oroszokkal való, akármilyen oroszokkal kirobbant vitában. Azt hiszem mindenkinek érdeke, hogy Lengyelország ebben az együttműködésben ilyen elkötelezett legyen, és ez oda-vissza, ez kölcsönösségi alapon, mert én nem látok itt semmiféle elmozdulást. Igazából az amerikai elnök személyesen befolyásolja ezt az ügyet, hiszen Obamával épp olyan jó volt a lengyel-amerikai kapcsolat, mint ami most Trump-al ígérkezik.
Akkor nézzük meg a másik
mindenféle
oldalt.
Ilyen egyéb kritikák ellenére, tehát most itt nem mondom azt, hogy Lengyelországot mondjuk a kormányzás egyéb területei nem éri kritika Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból, de ezek azt lehet mondani, hogy elhanyagolhatóak, ha azzal hasonlítjuk össze Lengyelországnak, milyen szerepe van az euróatlanti biztonsági együttműködésben.
Akkor nézzük meg a másik oldalt. Milyen Varsó és Moszkva viszonya?
Hát Varsó és Moszkva viszonyát jelen pillanatban meghatározza az ukrán helyzet. Gyakorlatilag ez egy nagyon egyszerű helyzet, abból a szempontból, hogy van egy kialakult szituáció, azaz Oroszország, orosz hadsereg elfoglalta Krímet, Ukrajna egy részét, illetve támogatja a Kelet-Ukrajnában lévő szakadárokat, illetve talán ott is van a saját hadseregével. Erre a lengyelek azt mondják, hogy ez nemzetközileg teljes mértében elfogadhatatlan, ez mindenféle legalább 4-5 nemzetközi jogszabályt, illetve szerződést sért, csak akkor lehet bármiről tárgyalni Oroszországgal, ha visszaáll az eredeti helyzet, tehát kivonulnak Krimből és Kelet-Ukrajnából, akkor lehet bármiről beszélni Ukrajna kapcsán, gondolok itt mondjuk federalizációról, autonómiáról, stb. Addig nem, hiszen egy idegen állam hadserege beavatkozott egy másik állam szuverén állam belügyeibe. Tehát amíg nem áll vissza az eredeti helyzet, ez mondjuk beszéltünk távlatosan, ez lesz 100 év, tehát lehet, hogy egy, nem tudjuk, de addig ez valószínűleg így fog kinézni.
Lehet azt mondani, hogy a lengyelek bizalmatlanok az oroszokkal szemben, mind gazdasági, mind politikai téren?
Hát az nem kifejezés, hogy bizalmatlanok, ez egy régi mondhatni több száz éves történet. A lengyel állam, mindenkori lengyel állam úgy viselkedik Oroszországgal szemben, hogy legfőbb célja Oroszországot minél távolabb tartani saját határaitól, Európától. Az, hogy Oroszország most 1991 óta először, tehát a Szovjetunió felbomlása óta először Nyugat-Európa irányában terjeszkedett, itt ugye de facto Krímről beszélhetünk, többi az ugye vitatott, de ez tény. Ezzel gyakorlatilag a lengyelek szemében újra az orosz birodalmi imperializmus látszik kibontakozni, tehát őnekik ez egyértelműen nem tárgyalási alap, tehát ők ezt csak elutasítani tudják. Az, hogy bizalmatlanok, hát ez szubjektív, hogy ki bizalmatlan, ki nem, hogy üzletben természetesen van lengyel-orosz kereskedelem, folyik valamilyen szinten még a szankciók ellenére is, de mint mondtam, például a legfontosabb orosz exporttermék ugye a gáz, erre például nagyon határozottan a mindenkori lengyel kormány, nem csak a jelenlegi, hanem az előző is azt mondta, hogy az oroszok nem tisztán kereskedelmi célból exportálnak gázt Közép-Európában, hanem ezen keresztül politikai függésbe akarják hozni azokat az államokat, amelyek tőle gázt vesznek, ezért ők tudatosan arra törekszenek, hogy ne vegyenek gázt az oroszoktól, ne kerüljenek semmiféle se gazdaság, és ezen keresztül politikai függésbe az orosz kormánytól, vagy az orosz állami koncernektől. Tehát még azt mondják, hogy lehet, hogy adott esetben egy norvég gáz valamivel drágább is, viszont semmiféle egyéb politikai konzekvenciái nincsenek, honnan veszik.
Visszatérve a csütörtöki Trump látogatása és Brüsszelre, Brüsszelt joggal idegesíti ez a Trump látogatás? Tehát kialakulhat egy ellensúly az Európai Unióval szemben?
Hát én úgy látom, meg a lengyel elemzők is úgy látják, hogy leginkább Németországnak nem tetszik ez a három tenger együttműködés és az ezzel kapcsolatos Trump látogatás, ugyanis a lengyelek, illetve az amerikaiak is ezzel a kezdeményezéssel, illetve hát az amerikai cseppfolyós gáz Lengyelországba szállításával, vagy például a balti vezeték megépítésével gyakorlatilag a Nord Stream 2-t próbálják blokkolni, vagy annak egy alternatívát próbálnak kialakítani. Ugye a Nord Stream 2 az most megint egy német-orosz balti tenger alatt húzódó gázvezeték, immár a második, ami Lengyelországot elkerüli. A lengyelek ez ellen mindig is erősen tiltakoztak, és különösen azóta és viták középpontjában van, mióta ugye hát az egész Európai Unió, vagy az Európai Unió, illetve a NATO tagországok gazdasági szankciókkal sújtják Oroszországot, de közben is folyik a Nord Stream 2 projekt, ami lengyel szemmel hát elég szörnyű történelmi emlékeket éleszt fel, a fejük fölött való német-lengyel megállapodásokra gondolok. És ha ide ebbe a régióba más úton érkezhet gáz, akkor ez egy konkurencia nyilvánvalóan, hiszen az oroszok Németországba szállítanának a Nord Streamen még több gázt, és onnan lehetne esetleg az orosz gázt továbbadni.
Tehát Brüsszelnek ez irányban csak gazdasági aggodalmai vannak, politikai nem lehet?
Nem is Brüsszelnek, hanem főleg Németországnak lehetnek. De egyébként hozzá kell tennem, hogy a német politika rendkívül diplomatikus, nem csak Lengyelországban, hanem egyébként mindenhol, tehát mondjuk az amerikainál is jóval diplomatikusabb, nem nagyon tesznek hangzatos kijelentéseket, a német kormányra gondolok, nem arról, hogy egyes, akár ellenzékben lévő politikusok, vagy Brüsszelben dolgozó német politikusok mit tesznek, hanem a német kormányról, a német diplomatákról, ők nem nagyon szoktak nyíltan kritizálni ilyen ügyeket, most sem nagyon teszik, úgyhogy
ennek tudható be például,
ebből nehéz lemérni, hogy ők mennyire vannak a Trump látogatás vagy a három tenger kezdeményezés ellen.
Ennek tudható be, hogy júniusban a V4-ekkel a Benelux államok vezetői is találkoztak, illetve Emmanuel Macron, francia elnök?
Én nem hiszem, hogy ennek tudható be. A V4 rendszeresen találkozik különböző más régiók, vagy más fontos vezetőkkel.
Hát találkozók nem, először voltak.
De nemrég volt a V4 skandináv országok találkozója, egyébként a V4 szokott találkozni a balkáni országok képviselőjével is, távol-keleti országokkal is, tehát vannak ilyen V4 együttműködési projektek. Hát most Macronnal nem találkozhatott nagyon korábban, ugye, mert nemrég választották
a
meg.
A francia vezetésen, akkor így fogalmazok.
Igen. Német vezetéssel rendszeresen találkoznak a V4 vezetők, tehát én ezt nem tartom olyan jelentős dolognak, és hát mondom, hogy igazából ha a V4-ről akarunk beszélgetni, akkor tényleg azt is el kellene dönteni, hogy végülis mit jelent, mi a jelentősége most a V4-nek, ki mit lát benne, van-e egyáltalán egység, és tehát, hogy van egy olyan
nézet... Van egység ezek után, hogy lesz az a három tenger is, hát, például?
Na igen, van egy olyan nézőpont, amelyik azt mondja, hogy bomlik a V4, hiszen a menekült kvóták elutasításán kívül nincsen semmiben egység. Ez egyébként majdnem többé-kevésbé valóban fedi a valóságot, és ezért bomlik. Többek között a csehek, a szlovákok már ugye Ausztriával próbálják szorosabbra vonni az együttműködést, vagy éppen Ausztria próbálja velük, azért ez nem teljesen egyértelmű. Lehet, hogy inkább Ausztria próbálja őket ebből leszakítani. Tehát, hogy bomlik, van egy ilyen narratíva. De hát, ha varsói szempontból nézzük, akkor nem, hogy nem bomlik, hanem inkább térben bővül, hiszen a tengerközkoncepció az a B4-nél egy jóval szélesebb együttműködésre adna lehetőséget, tehát nem 4 országról, hanem 12 országról beszélünk. Úgyhogy természetesen van egy óriási különbség, hogy a V4-eket összeköti valamilyen szinten még ez a közép-európai ság, ami főleg a 80-as években az akkori ellenzéki mozgalmakban erősödött meg. Ez a sorsközösség tudat, hogy mi mindig a nyugathoz tartoztunk, de aztán 45-ben a szovjet zónába találtuk magunkat, és ezért gyakorlatilag Közép-Európa elveszett, Kelet-Európa lett, ami nyugaton egyet jelentett a szovjet birodalommal, illetve annak szatellitállamaival, ami egyébként így is van, és hogy ezért kell magunkat megmutatni, majd mi csatlakozzunk akkor az Európai Unió, a NATO, stb. Tehát egy ilyen sorsközösség, tehát valóban összekötötte ezeket az országokat. Még azt láttam, hogy a politikai elit már annyira lecserélődött mindegyik országban, többé-kevésbé, hogy ez valahol elveszik már. Ehhez képest mondjuk a lengyel koncepció, a háromtenger az főleg egy gazdasági, együttműködési, integrációs és felzárkóztató projekt lenne.
Visszatérve a szinte Benelux, illetve a francia vezetéssel egy időben lévő cseh-szlovák-osztrák tárgyalás. Robert Fico, szlovák kormányfő erről azt mondta, hogy Csehország, Szlovákia és Ausztria szorosabb regionális együttműködése nem a visegrádi csoport alternatívája, hanem újabb lehetőség a szomszédság előnyeinek kihasználására.
Hát én is így látom, mert ugye ez a három ország gyakorlatilag tényleg szomszédos, akár ebben Magyarország is benne lehetne.
Hát azt is mondhatjuk, hogy a V4-ek is szomszédok.
Igen, de itt ugye gyakorlatilag itt a fő probléma abból adódott, hogy Ausztria ugye nem volt V4 ország, és egyébként szomszédai Csehország és Szlovákia, de gyakorlatilag az infrastruktúrális kapcsolat ezen országok között gyakorlatilag egyenlő a nullával, tehát az, hogy Ausztriát Csehországgal nem köti össze autópálya, az elég hihetetlen, de így van. Tehát, hogy itt van azért egy ilyen szükségszerűség, hogy ezek egy ilyen határmenti együttműködést kialakítsanak.
Plusz, hogyha a gazdasági számokat nézzük, akkor ugye, vagy a gazdasági helyzetet, akkor ugye Ausztriában és Szlovákiában euró van, míg Csehország áll az élén a kelet-európai gazdasági GDP mutatókat tekintve, egy főreeső GDP mutatót tekintve, tehát akár még szükségszerű is lehet ez, nem? Ez a három országnak az együttműködése.
Egyértelműen azt mondom, hogy szükségszerű.
Csak kérdés az, akik nincsenek benne, azokkal mi lesz?
Én nem hiszem, hogy kihat, mert a úgynevezett Slavkovi 3-asban, ugye erről a településről, Slavkov, ahol ezt az együttműködést tavaly aláírtak, kapta a nevét. Az eddig napvilágra került projektek tényleg mind ilyen belső infrastruktúrás és gazdasági együttműködések, amelyek nem különösebben befolyásolják a V4-eket. A V4-eknek általában más jellegű együttműködései vannak, vagy lennének. Egyébként mondom, én szkeptikus vagyok a V4-ek jelenlegi működésével szemben, tehát, hogy ennek ilyen formában milyen jövője van, én azzal nagyon szkeptikus vagyok. Én abban több potenciált látok, amit a lengyelek forszíroznak, hogy legyen egy ilyen egész közép-kelet-európai, beleértve a balkáni országokat is, egy ilyen átfogóbb együttműködés. Minden szempontból több potenciál van benne, és azt hiszem a jelen kihívásoknak is jobban meg tudnánk felelni, hogyha egy ilyen nagyobb együttműködésben gondolkodnánk. Egyébként még a migráció kérdésében is, hiszen hát a Balkánról érkezik a migráció, tehát nem teljesen felesleges együttműködni más módon is ezekkel az országokkal, és akkor esetleg ezt a problémát is lehet kezelni.
Rögtön folytatjuk a V4-es együttműködéssel, illetve Lengyelország kritikáival, ami megfogalmazódnak Nyugat-Európában. Az aréna vendége Mitrovics Miklós, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, Lengyelország szakértő. Mindjárt folytatjuk.